Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Nagyon nagy tisztelettel köszönöm a kedves hallgatókat, Önök a Jól Lét magazint hallják, én Tóth István vagyok a mikrofon mögött. Mai vendégem Mester Sándor, akit jól ismerünk, hiszen tanár, történelemtanár, szociológus, népművelő és sok minden más. Valami Sár László, akit régóta ismerünk, elsősorban mint réges-régi képviselő volt, a közügyeket nagyon előtérbe helyezte, de most egy teljesen más apropóból vannak itt. Sziasztok, nagy tisztelettel köszöntelek benneteket itt a rádióban.
Szervusz, mi is köszöntünk téged és a kedves hallgatókat.
Én is üdvözlök mindenkit, és köszönjük a megelőlegzett bizalmat.
Egy nagyon klassz kis könyvet hoztatok, ami még csak így kivonatokban van jelen, de hogy finoman fogalmazzak, nagyon mesés a története, de ez a mese, ez igaz mese. Azt hiszem, hogy Laci, hozzád kötődik elsősorban a dolog. Mesélj, de tulajdonképpen mit látunk, mert a nézők ezt most még nem láthatják, de a jövő héten a könyvtárban megláthatják.
Így van, 8-án lesz a könyv bemutatója, tehát most már egy előre hallott állapotot érzékelünk, és hát abból indult ki ez a gondolat, ez a történet, hogy a szomszédunk, Kis Ferencné, Marika egyszer engem megkért arra, hogy érdekelne az a novella, vagy novellák, amiket ő a gyerekkoráról írt, mert azt tudta, hogy egyébként az általa írt verseket én rendesen és rendszeresen elolvasgattam és meghallgattam, mert ezekkel engem megkeresett állandóan. És akkor mondtam, hogy persze, hogy ne érdekelne. És akkor így került a kezembe ez a kis kincs, amit miután elolvastam, úgy éreztem, hogy ezzel nekem valamit kezdenem kell.
És itt bekapcsolódott, vagy ekkor kapcsolódott be Mester Sándor is?
Ugye Lacinak tanítottam a lányát annak idején, de hát nagyon régről, 80-as évek elejétől ismerjük egymást, szinte barátok vagyunk, sőt, tanítottam a lányát a későbbiek során, úgyhogy megvan a nexus. Vizitúrista volt, aztán most újra vizitúrista van közöttünk, egy személyes kapcsolat is. És ugye a pandémia vége felé egyszer rám csörgött a Laci, hogy mit csinálok, hát mondom, különösebben nem várom, hogy vége legyen ennek a bezártságnak. Azt mondja, ajánlani nekem egy elfoglaltságot. A nagyon kedves szomszédjától kapott egy kis kockás spirálos füzetet, amiben van egy pár érdekes dolog, gyerekkori történetek, tanyák, úgy gondolja, hogy ezek engem érdekelhetnének, elhozná, nézzem meg, mit szólok hozzá. Elhozta, megnéztem, és azt szóltam hozzá, hogy próbáljuk meg, hogy tudunk ebből valami érdekeset vagy okosat csinálni. Hiszen az előbb mondtad, hogy sok mindennel foglalkoztam én életem során eddig is, lehet, hogy ezután is fogok. Én leginkább talán népművelőnek tartom magam mind a mai napig, ami nekem annyit jelent, hogy ha hallok vagy látok valami okos dolgot, azt szeretném megosztani másokkal. Elviszem őket vártúrázni, elviszem őket vizitúrázni, tanítom őket történelemre, foglalkozok velük szociális ügybe, de én igazából népművelőnek hiszem magam, és tartom magam, és úgy gondolom, hogy ez a könyv ez igazi népművelői feladat volt. Azt láttam benne, hogy megosztani egy olyan világot, amit az előbb Laci már mondta, kevesen ismernek, eltűnt, eltűnik. Jó ezt felidézni és visszahozni.
Laci, amikor először olvastad, mit tapasztaltál, milyen élményeket szereztél, miről szól ez a kötet, vagy akkor azt mondtad még, hogy egy kockás füzet volt.
Igen, hát amikor én ezt végigolvastam, úgy éreztem, hogy az én gyerekkoromhoz is kötődik, hiszen nagy részt ezeket az élményeket én még érezhettem, mert történelmi távlatokban mérve ez nem nagy lépés. 80 év nem nagy lépés. De ha végig gondoljuk azt ma, hogy indul a könyv egy világítás áram nélküli tanyából, és most eljutottunk egy internetes világba, hát ez egy hatalmas fejlődés, és ennek voltak lépcsőfokai, amit mi mindnyájan azért végigéltünk, és ezeket már lassan-lassan elfelejtjük. A mai fiatalok ezekről nem sok mindent tudnak, de hogyha ebbe beleolvasnak, akkor nagyon kedves, aranyos kis történeteken keresztül, amit egy kislány mesél el, történeteken keresztül láthatjuk, hogy milyen világba éltünk annak idején.
És amikor te olvastad, Sanyi, hát ráértél a pandémia alatt egy kicsit lapozgatni, és azért te más szemszögből is figyelhetted az eseményeket, illetve a történeteket, hiszen ezek megélt és valós történetek.
Igen, hiszen erről beszéltünk már veletek is korábban. Én nagyon régóta gyakorlatilag Debrecen Egyetemista korom óta a tanyakutatással, tanyákkal foglalkozom. Egyrészt itt tanyával találkoztam. Marika néni élete és gyerekkorának jelentős része tanyán, tanyákon játszódik, tehát volt egy érzelmi kapocs, ami megfogott engem. Másrészt benne volt az, amit a Laci mondott, hogy amiket ő elmond, az a világ abban a formában már nincs meg, ezt jó lenne közzétenni, jó lenne közzéadni, és jó lenne megmutatni. És hát van ennek még egy tragikusan szép vonulata ennek a könyvnek. Marika egyik versében, amit egyébként a könyv is közöl, hiszen nem csak az ő élettörténete van benne, hanem versek is találhatók a könyvben, az ő versei, ő verses munkásságának egy része, leírja, hogy egy őt megérintő személyes tragédia párja elvesztése után úgy gondolta, hogy ha nem akar belezavarodni ebbe a szörnyű fájdalomba, akkor kell valamit csinálni. És úgy döntött, hogy megírja az életének, a kisgyerekkorának a történetét, és elkezd verseket írni. Ha nagyképű lennék, most azt mondanám, mondanám, hogy egy szociális lehetőséget is láttam benne, egy öngyógyításnak a folyamatát, egy önkifejezésnek a folyamatát. A könyvborítóján azt mondja a Marika, hogy ez az írás segített neki összerendezni a jelent és megtervezni, fontosnak tartani a jövőt. Gondoljunk bele, egy 81-néhány éves néniről beszélünk, aki egyszer csak elővesz egy kockás füzetet, és elkezdi, hogy 1942-t írtunk. Itt a tanyám még semmi sem látszott a háborúból. És ír arról, hogy bizonyút megkergette a kakas, bizony volt egy lökös bárány, akit a apukája kifordított a bundájából, és megették birkapörkötnek, hogy ne bántsa a gyerekeket. Bizony volt egy kedvenc csikója, amit eladtak a kupecnek, a kupec rákényszerítette, hogy igásról legyen, és ő nagyon megharudott a kupecre, mert szerette ezt. Ilyen történetek jönnek sorba. És ugye két dolog kötődik talán hozzám, azon túl, hogy megolvastam. Az egyik, hogy jegyzetekkel láttam el, lábjegyzetekkel, amiknek utána nézegettem, utána olvasgattam. A másik pedig a végére tettem egy korábban már bőven megjelent tanulmánynak egy részét, ami a Halasi tanyavilág szerkezetéről, kialakulásáról, illetve a jelenlegi magyar tanyarendszerről szól, hiszen azt ne felejtsük el, hogy a tanya valóban hungarikum. Tehát nincs Európában, így aztán talán a világon sem másik olyan település morfológiai jelenség, mint a tanya. Ez sajátosan egyedi, sajátosan magyar. Tehát én úgy gondolom, hogy mindenképpen érdemes rá odafigyelni. De a jegyzeteknél, ami engem nagyon meglepett, és itt térnék vissza hozzá, amit a Laci mondott, és ezért szánjuk ezt például iskoláknak, iskolai könyvtáraknak, gyerekeknek is. Egy csomó olyan szót is meg kellett ma már magyarázni, ami az én gyerekkoromban még természetes volt. Tehát beszélgettünk, és egyik fiatal ember, nem is annyira fiatal, 30 körül fiatal ember megkérdezte tőlem, hogy mi az az asztag? Hát mondom, az asztag, amit a szérűre visz. Mi az a szérű? Hát a szérű, ahol a cséplőgép. Mi az a cséplőgép? És tényleg belegondolok, hogy ma már nem így működik, szinte kilós csomagolásba kiadja a búzát a kombány. Tehát asztag, cséplőgép, szérű, iga, ekevas, ekerúd, ekeszarva, ezek a mi tudatunkban, Lacinak, nekem, hiszen mind a ketten megforogtunk, nekem ugye keresztanyám tanyán élt, kisgyerekként rengeteget voltam nála, nekem ezek megfogható dolgok. Tudtam, hogy milyen a rúgós kakas, és bizony elszaladtam én is, a randa nagy szeplős fejű fehér kakas kijött az udvarra, én sem mertem kimenni totyogós kisgyerekként. A mai gyerek, hát anekdóta, de sajnos félig meddig igaz. Láttam olyan környezetismereti dolgozatot, ahol megkérdezte a tanítónén, hogy mi borítja a tyúkot, és akkor a diák teljes joggal azt írta rá, hogy nejlon zacskó. Tehát brutális nagyot változott a világ. És ebbe a világba enged beletekinteni. Tehát kettős célunk van ezzel a könyvvel, hogy az előbb már mondtam, de most csak ráerősítek. Szeretnénk, ha ezt a történetet megismernék a mai gyerekek, mai fiatalok, akik ezt nem nagyon ismerik, vagy azok, akik ezt nagyon jól ismerik, és egy kicsit ők is azt tudják majd mondani olvasás közben, hogy hoppá, ez velem is így volt. Ja, nálunk is így volt. Erről szól a történet. Tehát van benne egy ilyen rész. Nem véletlenül adtuk alcímnek a kötetkének azt, hogy elmesélés, és tényleg egy elmesélt történettel találkozik az olvasó. És azért szeretnénk azt is, hogy aki esetleg tanyakutatással, tanyakérdéssel, helytörténettel, holismerettel foglalkozik, az is a kézbe venni, és kicsit gazdagabb lenne, több lenne általa. Nem tudunk róla szenvedély nélkül beszélni. Lacin is lehet látni, lehet, hogy rajtam is érződik egy picit. Ez egy jó munka volt. Laci mindig azt mondja, hogy jó dologra szövetkeztünk. Nagyon jó dologra szövetkeztünk.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Mester Sándor népművelő és Sár László, a most megjelenő kötet kiadója, és az első olvasás is hozzáköti, legalább olvasás élménye ez a kötethez. Mindjárt folytatjuk velük a beszélgetést, de most egy zeneszám következik.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Mester Sándor népművelő, ezúttal ebben a funkciójában van itt, és Sár László kiadó, és egy kötetről beszélünk, aminek az a cím, hogy Tanya Sors és Kis Ferencné tollából származik, aki egy kockás füzetbe jegyzetelte föl élete történetét tulajdonképpen a 40-es évek leges-leges legelejétől, és rábukkant, illetve megtalálta a szerző Kis Ferencné Marika Lacit, utána Laci Sanyit, és akkor így történt a dolog, de Laciból, Sanyiból utána lett Zsófi, lett a feleséged. Hogyan történt ez az egész történet? Mert, hogy mondjam, baráti és rokoni vérségi kapcsolatokból is született ez a kötet.
Ez úgy kezdődött, hogy szakmailag én úgy éreztem, hogy ehhez én kevés vagyok, viszont éreztem benne az értéket. Hát a Sanyiról meg tudtam, hogy ő szenvedélyes és nagy művelője a népi életnek és életformának, és hát ez be is jött, mert a Sanyi is ráharapott a témára, nagyon tetszett neki is, és az előbb elmesélte, hogy hogyan állt ehhez hozzá. Hát nagyjából végig gondoltuk, hogy hogy is lehetne ezt jól összerakni. Nyilvánvaló, hogy ez illusztrációkra is szükség volt, és hát teljesen kézenfekvő dolog volt, hogy az én lányom, aki egyébként a Sanyinak tanítványa volt, és egyébként grafikus, Hát segítsen ebbe be. Az első szóra felajánlotta a segítségét, és nagyon nagy lelkesedéssel látott hozzá, sőt, neki eszébe jutott, hogy az ő egyik tanítványa is szívesen esetleg részt venne benne, a Vilmos Blanka, aki neked is tanítványod volt, ő is nagy lelkesedéssel fogott ehhez hozzá, és ketten, hát tavasz óta tulajdonképpen dolgozták végig az illusztrációkat, és válogatták össze azt, hogy mi kerüljön be a könyvbe, hát a Sanyinak a vezetésével nyilvánvalóan. De hát azért a dolog onnan indult, hogy a kockás füzetet gépbe kellett vinni. Hát ehhez a feleségemet kértem meg. Helyesírással is volt néhol probléma, ehhez meg a Sanyi feleségét kértük meg. Segített ebben mindenki nagyon szívesen.
És most idézitek ezeket a korszakot, hiszen gyerekkorotokban ti is emlékeztek erre, és akkor működött a kaláka, amit szintén nem tudnak talán a mai gyerekek, akkor lehet azt mondani, hogy ez a kötet is kalákában készült el?
Hát a kalák alatt az építésre gondolunk, ugye úgy épült fel a fél kertváros, ahogy mondani szokták, akkor igen, kalákába építettük fel ezt a kötetet, és reméljük, hogy egy olyan épület, ami alá sokan be tudnak húzódni. Én meg a fotósokkal folytatnám, ugye a elmeséléshez nagyon kedves, kellemes és elsősorban nőies jellegű rajzok kellettek, és ugye a két tanítványom, akik közül ráadásul egyik a másiknak közben szintén tanítványa volt, gyönyörű rajzokat csináltak, tehát jól esik kézbe venni magát a kötetet és a benne szereplő rajzokat. Viszont a tanulmány részhez, amiben már ábrák is voltak, komolyabb dolgok, oda négy fényképp, hát nem fényképész, mert ez dehonestáló lenne, tehát négy olyan barátomat kértem meg, akik kiváló fotósok és ismertek is itt Halason a fotózásról. Az egyikük még az elején áll, a másik inkább a háttérbe, de hát Juhász D. Gézát és Ferenc Jancsit gondolom mindenki ismeri, és hát Jákob Klári meg Balog Attila segített még képekkel. Én egy dolgot kértem tőlük, csináljanak egy képet, ami olyan kedves jópofa a tanyákhoz kötődően, és csináljanak egy olyat, mert azért a tanyákról nekünk az elmúlás szokott eszünkbe jutni, ami persze nem teljesen igaz, hiszen most egy fejlődési, átalakulási folyamatnak vagyunk a tanulók, és van egy újratanyásodás is, de valami olyat, amiben egy kicsit ilyen nosztalgikus hangulat van, örömmel kötélnek álltak ők is mind a négyen, és az ő 8 illusztrációjuk, fotójuk díszíti még ezt a kötetet, a kötetnek a második felét. Én úgy gondolom, nagyon szépen kiegészíti egymást a kettő, és tényleg az előbb, ahogy mondtad, a kaláka is arról szól, hogyha nekem szóltak, és én elmentem valahova, ha utána én szóltam annak, akinél ott voltam, illet visszajönni és visszajött. Itt nem az illemről volt szó, de valószínűleg tanárként én nem hagyhattam rossz emléket a Zsófiba meg a Blankába. Zsófi nem hagyhatott rossz emléket a Blankába, hogy az első szóra léptünk. Most az asszonyok is mondhatták volna azt, hogy az emberek itt valamit kitaláltak már meg a vizitúrán, és mennek egy irány, ők is jó kedve foglalt. Szóval ebben van egy érzelmi töltés, ez nem munka volt, szórakozás volt, aminek a vége egy alkotás lett, reményeink szerint, reméljük, hogy így fogadják majd az olvasók is.
Marika néni mennyire folyt ebbe bele, mennyire követte nyomon az eseményeket, hiszen hát ebben lavina indult el az ő írása nyomán.
A Marika hát nem is értette, hogy mi zajlik körülötte, azt tudta, hogy valamit akarunk, valami könyvet szeretnénk ebből összehozni, de hát nem nagyon értette, és nagyon sokáig tartotta az előmunkálatokat elvégezni, mert ezt tavasszal kezdtük el csinálni, és ugye hát vannak saját dolgaink is, emellett ugye tényleg szabadidőnkbe csináltuk, a feleségem segítségével, a Sanyi feleségének a segítségével. Azért nagyon aprólékos munka ez, hogy a helyesírási kérdések is, a stílus, a stilisztika úgy a helyére kerüljön benne minden, hogy annak tudjuk vállalni a megjelentetését. Hanem amikor az első olvasatok megjelentek, akkor már nagyon nagy lelkesedése, és vártam, mikor következik, csak a Sanyira panaszkodott mindig, mert én mondtam, hogy hát Sanyival majd leülünk és megbeszéljük ezt a Sanyival, ugyan nem, mert az mindig rohan. Úgyhogy ő szeretett volna még mesélni nagyon sokat ebbe a dologba, amit többnyire azért hagytunk is, de ő nála még van a tarsójában sok-sok történet, amit szeretne nekünk elmesélni. Úgyhogy Marika nagy lelkesedése. Most még nem látta ő a könyvet, nyilván még mi se, mert ugye most van a nyomdába, de nagyon várja.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Mester Sándor népművelő és Sár László kiadó, és egy kötetről beszélgetünk, mégpedig nem is akármilyen kötetről, Tanya sorsa címe, és a műfaja pedig elmesélés, tehát a műfaj is nagyon különleges. Kis Ferencné Marika néni, 81 néhány esztendős hölgy, ott valahol a Fenyő utca környékén lakik, és úgy döntött a pandémia alatt, hogy leírja, elmeséli egy kockás füzetnek élete történetét, ez véletlenül Sár Lacihoz került, és Sár Laci pedig elindította a folyamatot, és úgy néz ki, nagyon úgy néz ki, hogy néhány napon belül ebből napvilágot lát egy kötet. Ezzel próbáljuk folytatni a beszélgetést, és de most elmenjünk egy picit zenélni.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Magazinunk mai vendége Mester Sándor népművelő és Sár László kiadó, és egy könyvről, egy nagyon klassz kis kötetről beszélgettünk. Itt az óram előtt még csak ilyen A4-es lapok vannak, de ez is sokat sejtető, hiszen nyomdában van a könyv, amely jövő héten lesz majd hivatalosan is a nyilvánosság elé bemutatva, még pedig a Városi Könyvtárban, a Martonosi Pál Városi Könyvtárban lesz a könyv bemutató. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy oké, ez megvolt, de hát tördelés, a szerkesztés, nyomdai előkészület, tehát azért nem olyan egyszerű az, hogy csak hozok valamit, ez hogyan történt?
Ugye egyszerre fontos a tartalom és a forma, mi ketten, a két párunkkal együtt talán négyen a tartalomért feleltünk elsősorban, reméljük, hogy úgy sikeredett, ahogy szerettük volna, de igen, ahogy mondtad, a formának, a megjelenésnek is nagyon nagy szerepe van minden kiadványban. Régi jó kapcsolat fűz engem még a kópiás időszakból a Bánóczki Ritához, aki most a Halas Médiánál dolgozik. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ez a könyv ezt a végső formáját elnyerte, reményeink szerint szépet, hiszen mi is most még csak A4-es formában látjuk, majd A5-ös lesz a végső kiadvány, az neki, és a Sár Zsófinak köszönhető, aki, ahogy az előbb említette, Laci grafikusként dolgozik most is kint Angliában, és ez egy roppant érdekes, és arra utalnék, a Laci második mondata volt, hogy a villany nélküli tanyát összeköti az internet világa. Egy Manchester melletti lakásból a Sétál utca elején lévő irodáig jutottak és cserélődtek a hírek, a betűtípusok, a szerkesztési tipográfiai ötletek, a két lány, Sár Zsófi és Bánóczki Rita folyamatos kapcsolatban volt egymással, lehet, hogy néha idegesítették is egymást, de a végén megszerették, és mind a kettő azt mondta, hogy öröm volt dolgozni a másikkal, és született belőle valami ötletek, elképzelések, tördelés, képszerkesztés, méretváltoztatás, árnyalat, hiszen a grafikusok számára ez roppant fontos. Tehát ennek azért, ahogy ez majd kézbe vehető lesz, nagy mértékben köszönhető nekik. Egy mondat még azért ahhoz, amit a Laci mondott, én ugye Marika nénit eddig nem ismertem, csodálatos ember. Tehát ha én 82 éves koromban még ennyire egybe leszek, szellemileg ennyire friss leszek, akkor hálát adok annak, akinek hálát kell adni. Tegnap a Kossuth Rádiótól készítettek vele egy riportot. A riporter, aki jött, majd valamikor adásba kerül, az is nem olyan soká. Azt mondta, hogy egy 5-10 percet vennének csak föl, hát azért majdnem egy óraosztát beszélgettek. Olyan történetekkel, olyan sztorikkal. Marika fölolvasott egy csomó versrészletet az ő verseiből, hiszen az előbb azt nem mondtam, de úgy gondolom, hogy azt is fontos elmondani, hiszen Halasi jelenségről van szó. Azt mondta, hogy azon túl, hogy elkezdett írni, fontos volt számára a közösség is, és ezt a közösséget neki a Petőfi Irodalmi Kör adta meg. Oda járt, írja a verseit, elmondja, meghallgatja másokét, megbeszél, azt mondja, ez az a közösség, ami köti őt az élethez. De egy csodálatos asszony. Tehát, ha elolvassuk csak azt, amit leírt, és egy csomó dolog ebben nincs benne, mert ez gyakorlatilag a fia születésekor 60 körül befejeződik, és igazán intenzíven az általános iskolás kora végéig terjedő éveket írja meg ebben, utána már csak inkább nagyobb szemelvényeket, tehát nem jön el napjainkig. Tehát azért körbecsapkodta őt a villám, ahogy mondani szoktuk. Az, hogy nem tanulhatott tovább színkitűnő bizonyítvánnyal. Az, hogy a édesapját, akit rajongásig szeretett, elvitték a háborúba, és soha többet nem hallott róla. Az, hogy három nő, két asszony, tehát a nagyanyja, az anyja, és ő szövetkeztek arra, hogy túlélik ezt a világot, ez borzalmasan megterhelő dolog. És mégis valami olyan derűvel, békével, hihetetlen élménygazdagon beszél élő szóban is, hogy az valami csoda, úgyhogy ajánlom egyszer, a témahiányba szenvedtek. Egészen biztosan végig fog tudni beszélni egy 25-30 percet úgy, hogy érdekes lesz. Csodálatos ember, jó volt vele dolgozni és találkozni, és igen, hát én sajnos mindig rohanok, ezt majd igyekszem pótolni, de azért néha megnéztünk fényképeket, megnéztük a régi bizonyítványokat, megmutatta az édesapjának megmaradt, és még mind a mai napig eltett leveleit. Csoda élet volt az övé. Mint ahogy mindenki, én tudom, mi vele találkoztunk, ez került kézbe, ebből csináltunk valamit, és biztos, hogy minden ember élete egy-egy regény. Marikáé az most olvasható is, legalábbis a gyermekkora.
Azt te vagy a kötet kiadója. Nekem ez furcsa rólad, hiszen ismerjük egymást néhány évtizede, sok mindent tudok rólad, de hogy kiadó vagy, azt még nem tudtam. Azt gondolom, hogy ez egy kihívás is, de ez egy felelősség is.
Igen, tulajdonképpen az. Egy könyvkiadásnál vannak bizonyos szerepek, amiket fel kell ruházni. És hát úgy adódott, hogy a szereposztásnál rám jutott a könyvkiadás. Hát megpróbálkozunk ezzel is, reméljük, hogy sikerülni fog. Nagyon nagy lelkesedéssel és nagyon jó szívvel tudom ajánlani általános iskoláknak, mondjuk negyedik osztályig, esetleg később is, vagy más érdeklődőknek is, mert meseszerű, kedves, aranyos, kislányos történetek, amivel a környezetünket, a helytörténetet a gyerekek megismerhetik. Mint kiadó felelősséget vállalunk azért, hogy ebben szívvel, lélekkel benne van minden, amit mi úgy gondolunk, hogy fontos volt. Reméljük, hogy elnyeri majd az olvasók közönség tetszését.
Kedves hallgatók, magazinunk mai vendége Mester Sándor népművelő és Sár László kiadó, egy kötet kiadója, mégpedig a Tanyasors című kötet kiadója, amelyet Kis Ferencné Marika néni írt 81 néhány évesen. Írta le azt, hogy mi történt vele a 40-es évektől kezdve, a háború borzalmait, a különböző kalandokat, élményeket meseszerűen, ami mégsem meseszerű, hanem megtörtént eseteket dolgoz föl. Ezt rendezték gyakorlatilag könyvformájába jó néhányan, akikről már szót ejtettünk, és hamarosan néhány nap múlva be is mutatják itt Kiskunhalason a Martonosi Pálvárosi Könyvtárba ezt a kötetet. Erről beszélgettünk még a folytatásban is, de most elmegyünk egy kicsit zenélni.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Arról beszélgettünk ez idáig a Jólét című magazinban, hogy a napokban napvilágot fog látni egy olyan kötet, ami nagyon-nagyon különleges kötet, a Tanyasors címet viseli. Kis Ferencné Marika néni írta ezt a pandémia ide alatt. Megmutatta néhány ismerősének, barátjának, szomszédjának ebben az esetben, és valamennyien úgy találták családi körben és szélesebb körben is, hogy ez mindenképpen kiadásra érdemes, sőt, minél nagyobb tömegeket vonzhat ez a dolog, hogy elolvassák és okuljanak, tanuljanak belőle, vagy esetleg fölismerjék a régi idők nagy történeteit. Tulajdonképpen mikor lesz pontosan a könyvbemutató, és a könyvbemutatón mit kaphatnak majd a vélhetően nagyszámú érdeklődők?
Reméljük, hogy a pandémia nem szól közbe, és úgy tudjuk megtartani ezt a könyvbemutatót, ahogy terveztük. November 8-án, hétfőn, 17:30-kor a Kiskunhalasi Könyvtárban találkozunk, akit külön köszönet azért, hogy a szünnapon helyt adnak annak a lehetőségnek, hogy mi ott ezt a könyvet bemutassuk a nagy közönségnek. Azt azért fontosnak tartom elmondani, hogy ez nem üzleti vállalkozás, tehát ennek ára nincs. Tulajdonképpen az előállított 500 körüli példányszámnak az árát támogatók, szponzorok bevonásával nagyjából sikerült fedeznünk, tehát többé-kevésbé mire kijön a nyomdából, addigra már körülbelül ki is fizetődik, és nem keresni akarunk rajta, nem arról szól a történet, hogy mint egy krimit el akarjuk adni, és nyomatjuk és promotáljuk ezerrel, nem az ördögöt, arról szól, hogy nyomatjuk és promotáljuk ezerrel, mert megéri a könyv, tehát érdemes kézbe venni. Így aztán persze nem lesz könnyű hozzájutni, hiszen elég sokat szeretnénk szétosztani kulturális intézmények, múzeumok, könyvtárak, iskolák között, és hát ami marad, azt meg azért megpróbáljuk majd eljutatni az érdeklődőkhez, de nem üzleti vállalkozásként indult. Köszönjük azoknak a támogatóknak, akiknek a nevét én most egyenként nem mondhatnám el, nem is mondanám el, de az első szóra mondtak valamennyit. 20.000 forinttól 100.000 forintig szóródott a skála. Nem volt egy horribilis összeg egyébként a kiadvány, nyilvánvalóan ez nem egy nagy kiadóban készült könyv, de szerintem egy mutatós könyvecske lesz. Aki látta a Sportré című bunyósokról szóló könyvet, körülbelül egy olyasmire számoljon. Az előbb már mondtam, hogy kulturális intézményekhez, iskolákhoz szeretnénk eljutatni, múzeumokba, helytörténeti gyűjteményekbe akarjuk eljutatni, hogy megőrződjön, mint dokumentum, hogy megőrződjön, mint kordokumentum. Illetve, ahogy Laci mondta, hogyha éppen egy környezetismeret órán, vagy egy ötödikes földrajz órán, nem, akkor még környezetismeret van, de nem jut eszünkbe más, fölolvasunk belőle egy pár oldalt. És ha más nem teszünk, mint a gyerekekkel, megbeszéljük az idegen szavakat, számukra idegen szavakat, akkor már csináltunk valamit. Vagy ha éppen úgy karácsony környékén van egy kis szabadidőnk a beigli készítés mellett, vagy a beigli készítés után, és olvasnánk egy pár oldalt, akkor azt javaslom, hogy egy olvasólámpa mellett este későn, nyugodtan, nyitott szívvel úgy beleolvasni, néha fölnézni, belegondolni abba a bizonyos puszta mérges zsana közötti tanyába, ahonnan indult Marika néni, és amiről ez a történet szól, és egy kicsit olyan békével lenni, ellenni. Hogyha ennyit sikerül elérnünk, hogy egy pár környezetismeret órát színesebbé tudtunk tenni, egy helyismereti, helytörténeti kutatással foglalkozónak adhattunk valami adalékot a saját szakmai munkájához, vagy egy felnőtt olvasónak, egy idős olvasónak sikerült felidézni emléket, vagy sikerült elgondolkodtatni valamin, és egy pár perc békét lopni a lelkébe, szívébe, hogy ilyen költői szavakat használják, de ehhez a versekkel is megtüzdelködhet, ez az méltó. Ha ennyit sikerül elérni, akkor nekünk már megvan a hasznunk. Tehát akkor már nem bevételre hajtunk, és nem azért megyünk, hogy a zsebünkbe csörögjön valami, hanem akkor legyen egy közös jó érzésünk. Nem tudom eleget mondani. A Laci nagy szövege, nagy mondata az, hogy egy jóra szövetkeztünk. Ez tényleg egy jó dolog. Jól esett megcsinálni.
Laci, kiadóként te hogyan viseled, hogy néhány nap múlva meg fog jelenni ez a kötet? Tulajdonképpen a ti szüleményetek is egyben.
Én ezt mindenképpen közös munkának tekintem, senkit nem lehet ebből sem kiemelni, sem hát ugye alábecsülni. Ez egy nagyon fontos és közös munka volt a részünkről, és ezért említette a Sanyi is, amit az előszóba, az ajánlásba én a végén írtam, hogy hiszem, hogy jó dologra szövetkeztünk, és ezért úgy gondolom, hogy ez egy jó érzés. Azt mondják, hogy egy férfi embernek könyvet kell írnia, fákat kell ültetni, és gyerekeket kell nemzenie. Hát nagyjából összejöttek ezek a dolgok.
Laci, kiket vártok a Városi Könyvtárba, kinek ajánljátok ezt a kötetet?
Hát nyilván elvárjuk azokat, akik segítettek a könyv megjelenésében, a szponzorokat elsősorban, ismerőseket, akik már érdeklődnek ebbe az irányba, a résztvevők ott lesznek mindenképpen, és hát azokat is, akik ezt a rádióműsort hallani fogják, hiszen ez fontos dolog. Úgy gondoljuk, hogy azért már a munkák haladása közben, ahogy haladtunk a munkákkal, mindenkinek igyekeztünk azért mesélni, hogy miben dolgozunk, és meglepően nagy érdeklődés tanúsítható, hiszen mások is kötődtek a tanyasi rendszerhez, a tanyasi világhoz, mert ez ennek a közösségnek, ahol mi itt az Alföld végén, az alján élünk, része volt, és nagyon sokan kötődtek hozzá. Kíváncsiak rá az emberek, a családtagok, Marika családja, gyermekei. Nyilvánvaló, hogy ezek fontos dolgok lesznek.
Laci, mondd el, légy szíves még egyszer, hogy pontosan mikor lesz ez a bemutató, a könyv bemutató, és utána hogyan lehet majd hozzájutni a kötethez.
Tehát szeretettel várunk minden érdeklődőt hétfőn, 8-án, 16:30-kor a Városi Könyvtárba, és ott fogjuk bemutatni a könyvet.
Laci, Sanyi, nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon jó, és én is nagyon várom ezt a kötetet, hiszen tényleg egy különleges összefogás eredményeként született, és hogy Laci mondta, hogy egy jó dologra szövetkeztünk. Fiatal emberek, köszönöm szépen a beszélgetést, és hát kívánok nektek még hasonló ilyen élményeket, közös munkát a köz érdekében. Köszönöm szépen.
Mi is köszönjük.
Köszönjük a türelmet, és szeretettel várunk mindenkit hétfőn a könyvtárban.
Kedves hallgatók, én munkatársaim nevében is megköszönöm kitüntető figyelmüket, viszonthallásra legközelebb.